Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, legelőször is a gyerekeket. És gyerekek, egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy melyik a kedvenc gyümölcsötök? Melyiket szeretitek igazán? Alma, nagyon jó. Aztán dinnye, görög dinnye. Görög dinnye, nagyon jó. Igen, sárga dinnye is, banán is. Lányok esetleg. Van kedvenc gyümölcsötök? A szőlő, nagyon finom. Az eper is, igen. És az őszi barack is, hú, de sok finom gyümölcs van. Ez nagyon jó. Köszönöm, hogy így válaszoltatok. Mikor jó egy gyümölcs? Mikor? Mikor igazán finom? Ha érett, ugye? Ha éretlen, azt szeretitek? Azt nem szeretitek. Ha túlérett, azt se szeretitek, igaz? De csak akkor jó, hogyha érett. De az érett gyümölcs az nagyon finom tud lenni, ugye? Az érett szőlő, az érett őszi barack, az érett görögdinnye, és így tovább. Képzeljétek el, van a Bibliában egy olyan igevers, amelyik a gyümölcsökkel foglalkozik. Hogy a léleknek mi a gyümölcse? A szent léleknek mi a gyümölcse? Tudja ezt valaki? Lehet úgy is mondani, hogy gyümölcsök, de az eredeti szövegben egy gyümölcsről van szó. Melyek a lélek gyümölcsei? Tanultatok már erről? Nem ismerős a kisebbeknek, nagyobbaknak, nagyobbaknak sem. Nem baj. Na most ezt megnézzük. Galata levélben olvashatunk erről, Pál apostol egyik levelében, és most tanuljuk ezeket meg, hogy melyek a lélek gyümölcsei. Ezt írja: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Lehet, hogy kicsit sok így elsőre, igaz? Mert itt kilenc gyümölcsről van szó. Kilencféle dologról. Ez azért különleges, mert ugye, ha egy dolgot veszünk, a szeretet, mint a lélek gyümölcse, megpróbáltatok már azt, hogy elhatározzátok, hogy szeretitek a másikat? Például a testvéreteket? És van, hogy nem megy, igaz? Van, hogy nehéz szeretni a másikat. Aztán ott van, hogy öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ha az ember ezt megpróbálja, hogy ennyi mindent ugye megvalósítson, mint a lélek gyümölcsét, akkor könnyen lehet, hogy azt mondja, hogy de hát ez nem is megy, pedig én elhatároztam. Ne felejtsétek el, mikor igazán finom egy gyümölcs. Ha beérik. Igaz? Ha érett. Tehát az az igazán jó, hogyha én sok-sok szeretetet tudok adni a másiknak, meg sok-sok békességet, meg szelíd tudok lenni. Nem kiabálok vele, hanem csendes vagyok a másikkal. Ez sokszor nehéz megcsinálni, igaz? Testvérrel, vagy osztálytársal, vagy óvistárssal. Mert ugye az emberben, hogyha van valami feszültség, akkor az sokszor kiabálással adja ki. De képzeljétek el, hogy ennek nem feltétlen kell így lennie. Van ebben az igeversben egy óriási örömhír. Mert ugye beszéltünk arról, hogy hát ha ezt az ember elhatározza, hogy na most akkor én szelíd leszek, az lehet, hogy nem fog sikerülni. Most akkor én szeretetteljes leszek, szeretni fogom a testvéremet, lehet, hogy az se fog sikerülni. Figyeljétek csak az igét. De a léleknek gyümölcse, tehát a lélek gyümölcse. Tehát ezeket a gyümölcsöket a szent lélek érleli be bennetek. Különleges, nem? Mi az ember dolga ezek szerint? Engedni, hogy a Szentlélek munkálkodjon benne. Tehát az Isten szeretné ezt kimunkálni bennetek. Az Isten szeretné beérlelni ezeket a gyümölcsöket. Tehát még egyszer. A szeretetet, az örömöt, a békességet, a szívességet, szelídséget, jóságot, hosszú tűrést. Mindazokat, amikről itt olvastunk. Ne felejtsétek el ezt az örömhírt. Ott vannak a gyümölcsök az igében, de ezek nem a ti gyümölcseitek, ezek a lélek gyümölcsei, a szent lélek gyümölcsei. És hogyha figyeltek a szent lélekre, ha figyeltek a Jóistenre, figyeltek arra, hogy hogyan vezet benneteket egy-egy helyzetben, hogyan próbál benneteket szelídségre inteni, vagy éppen arra, hogy tegyetek jót a másikkal, akkor az a gyümölcs már szépen formálódik, már szépen érik. Ha még egyszer figyeltek, még jobban be fog érni. Ha harmadszor is figyeltek, még annál jobban be fog érni. Különleges ez, nem? Na hát ez a gyümölcstermés a Biblia szerint. Gyerekek, ne felejtsétek el, legközelebb, ha gyümölcsöt esztek, remélem, hogy minden nap esztek egyébként, mert az nagyon-nagyon finom dolog, legközelebb, ha gyümölcsöt esztek, akkor jusson ez eszetekbe. A Szentléleknek vannak gyümölcsei, és azok ezek Galata levélben találhatók itt a Bibliában. Köszönöm szépen a figyelmeteket, helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és egy olyan igeszakasz lenne a közös gondolkodásunk tárgya, aminek a kérdése az az, saját módon vagy saját szavaimmal fogalmazom meg ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen hogyan változhat meg a jellemünk, vagy amiről a gyerekeknek is szó volt, hogy ugye van a léleknek gyümölcse. Hát ezek hogyan fejlődhetnek ki bennünk? Mit tehetünk mi ezért? Mit tehet az Isten miértünk? Nagyon-nagyon fontos kérdések ezek, és Lukács evangéliumából, a 13. fejezetből szeretném olvasni az igét, az első 9 verset. Tehát Lukács evangélium a 13. fejezetének első 9 versét a következőképpen olvasom. Jöttek pedig ugyanazon időben némelyek, akik néki hírt mondtak a Galilea beliek felől, akiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus mondta nékik, gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek, sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondta. Volt egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén mondta néki, uram, hagy békét néki még az esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Ez tehát az a példázat, amit Lukács evangélium a 13. fejezetében szerepel, ez a terméketlen fügefa példázata, de igen-igen fontos az is, amit itt az első 5 versben olvashatunk, ez egy érdekes bevezető ehhez a példázathoz, de ne felejtsük el azt a kérdést, amit bevezetőben föltettem, hogyan változhat meg a jellemünk, hogyan alakulhatnak ki ezek a gyümölcsök, mi a titka ennek, mi az útja, mi a módja, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Annál is inkább fontos kérdés, mert nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e azon, hogy tulajdonképpen mi fejlődünk-e. Tehát mi, akik itt vagyunk a gyülekezetben. Lehet, hogy már itt vagyunk 5 éve, 10 éve, 20 éve, 40, 60, akárhány esztendeje. Van-e az életünkben fejlődés? Van-e előrehaladás? Mert ha gyümölcstermésről beszélünk, lásd ugye a Galata 5.22-t, amit a gyerekeknek idéztem, ha gyümölcstermésről beszélünk, akkor kéne, hogy legyen ez a bizonyos fejlődés. Ha nem látunk fejlődést, akkor ott valami probléma van. Fontos kérdés ez tehát. Tegnap egyébként valakivel pont beszélgettem egy testvérrel, egy vidéken lakó testvérrel, aki ugyanezt fogalmazta meg. Bennem is ugyanezek a gondolatok forogtak, feleségemmel is beszélgettünk erről nemrég, hogy tulajdonképpen mozdít-e rajtunk valamit az evangélium. Tehát megfigyelhető-e az, hogy a jellemünk csiszolódik, fejlődik, előrelépünk? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ha nem, akkor ugye föltehetjük azt a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen mi értelme a gyülekezetbe eljönni, mi értelme igehirdetéseket hallgatni, szombatiskolán részt venni. Ha ez nem történik meg, akkor ott valami hibázik. Ha megtörténik, az az Isten akarata. Fontos tehát, amit itt Jézus mond, Lukács evangélium a 13. fejezetében, így olvastuk az első versben, jöttek pedig ugyanazon időben némelyek, akik néki hírt mondtak a Galilea beliek felől, akiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette, és felelvé Jézus mondta nékik, gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték. És Jézus erre a kérdésre így adja meg a választ, nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Azt hiszem, hogy gyakran találkozhatunk ezzel a gondolkodásmóddal, amit itt az első 3 versben olvashatunk, hogy hogyan, miként gondolkodtak általában a zsidók arról, hogyha valakit baj ért. Mert ugye ez egy elég komoly baj. Ez egy elképesztő dolog, amit itt olvasunk. Az a Pilátus, akinek a, hogy mondjam, a bizonytalankodása, a hezitálása Jézus perével kapcsolatban még akár meg is indíthatja a szívünket, hiszen annyira emberinek tűnik, és annyira olyannak, aki hajlan és a jóra, de ugyanakkor inkább a rossz mellett dönt. Szóval ez az igevers mutatja, hogy Pilátus valójában milyen volt. Ez egy évekkel ezelőtti történet, tehát Krisztus kereszthalálához, illetve peréhez képest. Azt írja itt az ige, hogy akiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette, tehát néhány galileai hívőt kivégeztetett, csak úgy katonákat küldött rájuk, és kivégezték őket, és ezáltal ezt az áldozatot egészen borzalmassá tette ez a helytartó, ez a júdeai helytartó. Na most emögött viszont óhatatlanul is ott volt ez a kérdés, amit Jézus föltett, illetve ez a gondolkodásmód, hogy ti gondoljátok, hogy akiket ilyen nagy baj ért, akik ilyen szörnyű halált haltak, azok bűnösebbek voltak más galileabelieknél? Azért nagyon fontos kérdés, mert ugye egyfajta gőg vagy lenézés általában a zsidókban is élt nemhogy mások felé, hanem még a népcsoporton belül is. Nyilván nem akarom kizárólag csak a zsidóságra kihegyezni ezt a kérdéskört. Bárkiben élhet egyfajta gőg és lenézés másokkal szemben, tekintsünk magunkba, tehát akkor, hogyha találkozunk azzal, vagy olyas valakivel, aki mondjuk nem olyan meggyőződésen van, mint mi, más utat követ, más irányt követ, és az Istent nem ismeri, vagy nem akarja követni, akkor mi hogyan viszonyulunk hozzá. Tehát ezen a háttéren érdemes hallgatni ezeket a szavakat. De a zsidóságon belül is uralkodott egyfajta lenézés, mert ugye lenézték a déliek, a judaiak, az északiakat, mondván, hogy mi vagyunk az igazi zsidók, az északiak azok olyan vegyülékes népcsoport, tehát velük nem sokat lehet kezdeni, nem annyira igaziak. Aztán a farizeusok lenézték a többieket, a farizeusok lenézték a szadduceusokat, a szadduceusok a farizeusokat, a szadduceusok mindenki más, mint ahogy a farizeusok is mindenki más, és akkor lehet sorolni, hogy tulajdonképpen micsoda ellentétek szabdalták a zsidó társadalmat akkoriban. Na most, ha valakivel rossz történt, akkor ugye előjön ez a gondolkodásmód, és nagyon érdekes az, és nagyon, nagyon jó ez a megoldás Jézus részéről, és igazán ihletett, hogy ő nem rájuk bizonyítja, hogy ti azt gondoljátok, ugye, hogy ők bűnösebbek, hanem kérdez. Gondoljátok-e, hogy ezek a galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi galileabelinél, mivel hogy ezeket szenvedték? És megadja a választ is, nem, mondom néktek, sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És jön a negyedik vers, ugye egy korabeli esetre utal, az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket. Gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Igen kemény mondat ez, nem? Tehát itt csupán arról lenne szó, tehát hogyha így felületesen nézzük az igét, hogy Jézusnak elmondanak két hírt. De Jézus erre rendkívül keményen válaszol. Hogyha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Tehát ne azon gondolkodjatok, hogy azzal a 18-al mi volt a helyzet, meg akit Pilátus ilyen szörnyű módon megölt, vagy akiket ilyen szörnyű megölt, azokkal mi volt a helyzet, hanem azon gondolkodjatok, hogy ti hogyan és miképp tudtok megtérni. Rendkívül fontos ez a kérdés, mert ne felejtsük el, a választott nép tagjainak teszi föl Jézus ezt a kérdést, és nyilván adódik a párhuzam, ez a kérdés, vagy ez a gondolat, amit itt mond a harmadik és az ötödik versben, ez a gondolat, ez nekünk is szól. Mert ha meg nem térünk, mindnyájan hasonlóképpen elveszünk, nem? Tehát ez egészen egyértelmű. Na akkor viszont hogyan lehet ezt a megtérést átélni? És ne felejtsük el, hívő zsidókról van szó, vallásos zsidókról van szó, tehát nem olyanokról, akik mondjuk nem ismernék az igét, tehát nem külsősökről, akiknek be kell mutatni azt, hogy az Isten kicsoda. Olyan értelemben persze be kell, hogy a tiszta tanítást és a tiszta Isten ismeretet nem annyira ismerték, és nem annyira volt ehhez közük, de mégiscsak nekünk ugyanúgy ott van ez a kérdés, mit tehetünk tehát a megtérésünk érdekében. Nézzük ezt a példázatot. Jézus ezt a példázatot mondta: volt egy embernek egy fügefája a szőlőjébe ültetve, És elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, vagy kertésznek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Eddig olvasom. Azt írja a példázat, hogy volt egy embernek egy fügefája a szőlőjébe ültetve. A szőlőjébe ültetve. Mi ez a szőlő? Ki a szőlő? Kik a szőlők? Akár többes számban is lehetne kérdezni. Ézsaiás könyvét érdemes itt föllapoznunk, miközben egy jelzőt hagyjunk persze a Lukács 13-nál. Ézsaiás könyve 5. fejezetéből szeretném idézni, hogy maga az Ószövetség hogyan azonosítja be ezt a jelképet. Az egész igeszakaszt olvasom itt Ézsaiás könyve 5. fejezetének 7. versében. Ezt írja. Hadd éneklek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztította kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építetett, sőt benne már sajtót is vágatott. És várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel, elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapottassék, és parlaggá teszem. Nem metszetik és nem kapáltatik meg. Tövis és gazveri föl, hogy, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése, és várt jogőrzésre, és ímlőn jogorzás, és irgalomra, s ímlőn síralom. Eddig olvasom. Egészen egyértelmű maga a példázat, és egészen egyértelmű maga a beazonosítás is. A szőlő tehát, ugye nincs nehéz dolgunk, csak a 7. verset kell elolvasnunk, a seregek urának szőlője pedig Izrael háza. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor a szőlő kerül elő az új szövetségben, az mindig a hívő népre vonatkozik, Izrael házára. Ez azt jelenti, hogy a 6. verset, hogyha megnézzük, lapozzunk csak vissza a Lukács 13-hoz. Azt mondja, volt egy embernek egy fügefája a szőlőbe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. Nem általában a szőlőről beszél. A szőlő, tehát a hívő nép. De a szőlőn belül van egy fügefa. És ez a fügefa, hogyha megnézi az ember, ugye, és tovább gondolja ezt a dolgot, akkor valami különlegesen szép, valami nagy becsben lévő növény a szőlőben. Tehát itt nem akármiről van szó. A szőlőben egy fügefa. Ugye nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ha a szőlő az a nép, amelyik ugye a választott nép, akkor a fügefa az a nemzedék, amelyik ugye kiemelt, az a nemzedék, amelyik élve megérte Jézus Krisztus első eljövetelét. Ez egy hatalmas dolog lehetett. Nem tudom, hogy ti belegondoltatok-e már ebbe, hogy micsoda megtiszteltetés lehetett a megváltóval találkozni, személyesen beszélni vele, tanításait hallgatni. Hát ez egy elképesztő dolog. És ez a nép, amelyik, vagy ez a nemzedék, amelyik megérte Jézus első eljövetelét, ugye itt már jócskán eltelt idő Jézus szolgálatából, amikor a Lukás 13 elhangzik, ez a nép, ugye erről azt mondja az ige, hogy gyümölcsöt keresett rajta ez a kertész, és nem talált. Nincs rajta gyümölcs. És itt érkeztünk el a fő problémához. Tehát az a nép, amelyik ugye ragaszkodna elvileg, vagy ragaszkodik is valamilyen szinten az Isten beszédéhez, és az Istennel közösséget akar ápolni, annak az életében nincs gyümölcstermés. Na most ennek a vége egyértelmű, hogy mi. Az Ézsaiás könyve 5. fejezetéből idézett szakasz ezt legalábbis egyértelművé teszi. És ez a fajta gyümölcstermés, ugye ne felejtsük el, hogy mi a gyümölcstermés. A léleknek gyümölcse, Galata 5.22. A gyümölcstermés az mindazok a jó tulajdonságok, jó jellemtulajdonságok, amelyek kell, hogy jellemezzék az embert, azt lehet mondani, hogy szinte természetesen, mert hogyha az Istennel kapcsolatban van, és itt egy picit megállok, tehát ha az Istennel kapcsolatban van, akkor ezek a gyümölcsök, ezek teremnek. Na most, ha nem teremnek ezek a gyümölcsök, akkor mi a helyzet? Hát akkor nincs kapcsolat. Igaz? Lehet, hogy valamilyen szinten van, lehet, hogy egyfajta erőfeszítés van az ember részéről, vagy a nép részéről, de alapvetően zsákutcában jár, tévúton jár. Tehát nem megy, nincs gyümölcstermés. Drámai tehát ez a helyzet, de nézzük, hogy hogyan folytatódik a példázat. És mondta a gazda a vincellérnek: íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt. Miért foglalja a földet is hiába? A vincellér vagy kertész pedig feleli, mondta néki: uram, hagyj békét néki még az esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Kik beszélgetnek egymással, hogyha azonosítanunk kell ezeket a jelképes szereplőket? Ugye egészen egyértelmű, a gazda az maga az atya, mennyei atya, akié minden, és az a kertész, aki gondoskodik erről a szőlőről, aki közvetlenül kapcsolatot ápol ezzel a néppel, akit ugye jelképez a szőlő, vagy éppen a fügefa, mert ugye itt konkrétan a fügefáról van szó, ez pedig maga Jézus Krisztus. És ezen a fügefán nincsen gyümölcs. Na most azért nagyon fontos ez a párbeszéd, ami történik, mert ugye azt hihetnénk, hogy az a fajta népies elképzelés, amit ugye így szoktunk mondani, hogy az Atya Isten a szigorú, a Fiú Isten az olyan engedékeny, tehát ugye a zord és haragvó ószövetségi Isten, és az engedékeny és szeretetteljes új szövetségi Isten, ugye így szokták ezt úgy népiesen megkülönböztetni, szóval, hogy ennek mintha úgy esetleg alapja lenne, még akár a példázat alapján is. Igaz? De hogyha az ember úgy belenéz a példázatba és elgondolkodik rajta, akkor láthatja, hogy ennek semmi alapja ennek a gondolatnak, mert ugye a gazda fölteszi a kertésznek a kérdést, ami mögött ugye egy tény van. 3 esztendeje nincs rajta gyümölcs. Tehát ezzel ugye nem lehet vitatkozni. Nem mondhatja azt a gazda, hogy uram, dehogy nem, ott van fönt. Hát nem tudja ezt mondani, mert nincs gyümölcs. Akkor viszont a gazdában megfogalmazódik ez a gondolat, hogy vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába, és a kertész meg ezt mondja: uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Azt látjuk, hogy ez egy különleges bepillantás egyébként atya és fiú kapcsolatába, hogy hogyan és miként működnek együtt, hogy hogyan mérlegeljék az igazságosságot és az irgalmasságot. Melyik legyen az, ugye nyilván ezek emberi szavak, emberi fogalmak, tehát a mi emberi szintünkön ezt ketté kell választani. De hogyan lehet a legbölcsebben, a legjobban eljárni ezzel a fügefával? Nem lehet azt mondani, hogy a gazda az kifogásolná a kertész kérését. Nem lehet azt mondani, hogy a kertész ellenvetést tenne, és azt mondaná, hogy de uram, most mi probléma van ezzel a fügefával, hát most nincs rajta gyümölcs, majd egyszer lesz. Hagyjuk az egészet. Nem mondja. Teljes összhang van kettejük között. Teljes összhang, és ez a teljes összhang, ez aztán arra vezeti őket, hogy végül a fügefa ugye megmenekül, és ez a 9. versét beteljesedik: ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Nagyon-nagyon érdekes ez, továbbá a 8. vers is, amit itt olvashatunk, hogy körös körül megkapálom és megtrágyázom. Tehát még fordít rá energiát, munkát, mindazt, ami szükséges egy fa termővé fordulásához, még ezt megteszi a kertész, és azt mondja, hogy utána, ha az ítélet elháríthatatlan, akkor elháríthatatlan. Na most, az akkori zsidó népnek miért tragédiája ez, hogy Jézus így jellemezte, így jelképezte őket? Ellen White-tól szeretnék idézni a Krisztus példázatai című művéből, a terméketlen fügefáról egy rövid fejezetet írt, a 144. oldalról idézem a következőket. Isten gyümölcsöt keresett fia által, de egyet sem talált. Izrael hiába foglalta el a földet. Puszta léte átok volt, mert elfoglalta a szőlőben egy gyümölcstermő fa helyét. Megfosztotta a világot azoktól az áldásoktól, amelyeket Isten szeretett volna adni általuk. A zsidók hamis színben tüntették fel Istent a népek előtt. Nem csak hasznavehetetlenek voltak, de kifejezetten akadályt jelentettek. Vallásos életük nagyon megtévesztő volt. inkább rombolt, mint mentett. Eddig olvasom. Azért olvastam fel ezt a szakaszt, mert ugye ez nem pusztán a fügefáról szól, ez a példázat. Ugye azt hihetnénk, a fügefa áll a gondolkodásunk középpontjában. Mi a helyzet a fügefával? Mit lehet tenni a fügefáért? Mit nem lehet tenni a fügefáért? Mi lesz a fügefával? Milyen a fügefa sorsa? Stb. Tehát ugye ezen gondolkodna az ember. De White itt kiszélesíti a gondolkodásunkat, és azt mondja, hogy ha egy fa gyümölcstelen, azt mondja, az nem pusztán haszna vehetetlenséget jelent, hanem akadályt. Akadályt az Isten szemében. Tehát az Isten végezni a munkáját, de a fügefa miatt nem tudja, mit lehet csinálni, kivágni, igaz? De közben az Isten gondoskodik arról, hogy azért ne történjen meg ez azonnal, mert hát ha még az utolsó esztendőben, hát ha még egy esztendőben a termésbe indul. És közben ugye azt a szempontot is kell mérlegelnie, hogy mi lesz a többiekkel, akik viszont a fügefa miatt nem jutnak áldáshoz, meg figyelemhez. Tehát elképesztő ez a bepillantás, amit itt nyerhetünk az Isten munkájába, az Isten gondolkodásába, csak egy nagyon rövid kis részlet erejéig, de hogy hogyan mérlegelheti ezt, hogy kit milyen módon alakítson, tehát a sorsát milyen módon alakítson, nagyon-nagyon érdekes ebből a szempontból is ez a példázat. És azt lehet mondani, hogy igen, drámai kép, amit itt Ellen White ír, mert azt mondja, nem csak haszna vehetetlenek voltak a zsidók, de kifejezetten akadályt jelentettek. A vallásos életük nagyon megtévesztő volt, inkább rombolt, mint mentett. És emberi módon, hogyha folytatnánk ezt a gondolatot, akkor teljesen természetesen mondhatnánk azt, ugye a mit lehet tenni, kérdést föltennénk, hogy nincs mit tenni, ki kell vágni ezt a fát, kész. És akkor megoldódik az egész probléma. De itt lép be az irgalmasság szempontja. És az irgalmasság szempontja az az, hogy várj. Várj. Tehát ne hamarkodjuk még ezt el, mert a kertész ugye rengeteget tett ezért a fáért. Gondoljunk bele, 3 év, nem rövid idő. Rengeteget tett ezért a fáért, nyilván sok munkája volt benne, nyilván valamilyen módon a szívéhez is nőtt, gondoljunk bele példázat, itt egy fáról van szó, valójában emberekről. Emberek mennyire kötődhetnek az Istenhez. Ahhoz az Istenhez, aki az életét adta értük. Hogyan és miként cselekedhet Isten azokért az emberekért, akiktől folyamatosan és folyamatosan csak az elutasítást kapja. De még mindig cselekszik. Még mindig cselekszik. És még mindig ad egy esélyt nekik. És mikor van ennek vége? Abba is érdemes belegondolni, hogy micsoda fájdalom lehet Istennek egy ember elvesztése. Egy ember elvesztése olyan módon, akit nem tudott üdvösségre juttatni. Pont ezért, mert a szívéhez nőtt, mert rengeteget dolgozott érte, szívét, lelkét kitette érte. Hát egy gondos kertész mit csinál egy fával? Milyen módon gondoskodik erről? Nyilván már első évben is észleli, hogy nincs rajta gyümölcs. Hát akkor a második évben még több energiát fordít rá, meg trágyát ad neki, meg kapálja, stb. De akkor sem. Harmadik évben szintén még több energiát, negyedik évben szintén. És közben meg ott vannak mások, akiknek az áldást ugyanúgy meg kéne kapnia. Nagyon-nagyon elgondolkodtató ez a helyzet. Nem tudom, hogy dolgoztunk-e már másokért, és olyan módon teszem fel ezt a kérdést, hogy másoktól elutasítást kaptunk. Szerettük volna velük megértetni az evangéliumot, szerettük volna elmondani, feltárni előttük, hogy mit tett értük Krisztus, miért örülhetnek, kibe kapaszkodhatnak, de az a másik ember az valami miatt nem volt nyitott. És lehet, hogy éveken keresztül fáradozunk érte, és még mindig nem nyitott. Lehet, hogy évtizedeken keresztül fáradozunk érte, és még mindig nem nyitott a szíve. De az Isten nem adja föl. Valamiféle remény, valamiféle olyan dolog, amire azt lehet mondani, hogy tényleg így lesz teljes az irgalmasság, az kell, hogy érvényesüljön, és érvényesül is itt ebben az esetben is. És csak azért hangsúlyozom, mert nem szabad nekünk könnyen lemondanunk egy emberről. Nem szabad azt mondani, hogy hát ő már ebbe a helyzetbe jutott, reménytelen, menthetetlen. Nem. Amíg él, amíg úgy látjuk, hogy a lelki ismerete, a lelke megszólítható, amíg érezzük, hogy valamelyest mozdul a lelke, addig igenis van remény arra, hogy az az ember egyszer megváltozik. Lehet, hogy nem feltétlen az én munkám kell hozzá, mert lehet, hogy valami miatt én nem vagyok alkalmas ahhoz az emberhez, vagy nem én vagyok a kulcs ilyen értelemben, vagy idézőjelbe téve ezt a gondolatot, lehet, hogy ez egy másik ember lesz, de akkor is ne mondjak le róla. Könyörögjek érte, fáradozzak érte. Hogyha az Isten rám bízta, ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy kivágjuk azt a fát. Majd az Isten azt mondja, én nem. Tehát nekem ezt nem szabad megtennem. De a fő kérdésünk az az, és itt értünk a lényeghez, és amiről a példázat már nem szól egyébként, hogy hogyan indulhat be ez a gyümölcstermés. Mert ne felejtsük el, a kezdő gondolat az volt, hogy eljövünk a gyülekezetbe, itt vagyunk évről évre, évtizedről évtizedre, fejlődünk-e? Előre lépünk-e? Előrébb jutunk-e? Hogyan, miként indulhat ez be? Szintén Ellen White-tól hadd idézzek egy olyan fejezetből, a Jézus életéből, Jézus élete című könyvéből, ahol ugye a lábmosásról beszél. És arról a mozzanatról, amikor Péter visszautasítja Jézus munkáját, hogy nem, az én lábamat nem mosod meg soha. Ugye szinte mindannyian emlékszünk erre a rendkívül heves és egyértelmű kijelentésre, mert ugye minden negyedében legalább egyszer meghallgatjuk. Péter elutasítja tehát az üdvözítőt. Ellen White a következő mondatot fűzi ehhez egy bekezdésen belül, tehát a Jézus élete című könyvből idézem. Ezt írja. Az a legigazibb alázat, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. Tehát még egyszer, az a legigazibb alázat, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. Tehát, hogyan indulhat be a gyümölcstermés? Tulajdonképpen ennek a mondatnak a fényében is, de aztán majd mindjárt az igéből is alátámasztjuk ezt, ennek a mondatnak a fényében is az ember dolga voltaképp csak egyetlen. Ez nem más, mint az elfogadás. Elfogadás. Tehát az Isten gondoskodik rólunk, mint ahogy a fáról gondoskodik, ne felejtsük el, megkapálom, megtrágyázom. Teljesen természetes, nem? Hát egy kertész mi más csinálna egy fával? És az is természetes, miután fa, hogy ezt a gondoskodást a fa eltűri. Nyilvánvaló, hogy nem fog ellene tiltakozni, mert fa. Na most az ember ez ellen a gondoskodás ellen tiltakozhat. Mondhatja azt a szívében, hogy erre nekem nincs szükségem, de pont itt lép be ez a bizonyos White-i mondat, azt mondja, hogy az a legigazibb alázat, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett. Tehát voltak épp a kulcs, az az elfogadás. Az az elfogadás. Ez egyáltalán nem könnyű dolog egyébként. Azért nem könnyű, mert rengeteg mindennel meg vagyunk kötözve. Igaz? Tehát ott vannak azok a hagyományaink, amelyek adott esetben rossz hagyományok. Ott vannak azok a kudarcaink, amit a hitéletben megpróbáltunk, de nem jött össze. Próbáltuk mi megváltoztatni a jellemünket, de nem ment. Lehet, hogy már évek, évtizedek óta próbálkozunk ezzel, és szinte szégyelünk az Istenhez menni. De ez a mondat, ez továbbra is érvényes. Az a legigazibb alázat, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett. Péter esetében is ez volt a kulcs. Tehát ha Péter megmaradt volna ebben az állapotában, hogy nem, Uram, az én lábamat nem mosod meg soha, hát akkor azt lehet mondani, hogy az valami dráma és tragédia lett volna. Aztán jött a másik véglet, hála Istennek ebből a szempontból egyébként, és aztán Péter nagy nehezen beállt a középútra, hogy jó, akkor engedte Jézusnak, hogy megmossa a lábait. De ennek is mi a kulcsa? Az elfogadás. Az elfogadás. Tehát, hogy az Isten szeretne valamit adni, az ember meg annyira szégyelli magát ezernyi ok miatt, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz elfogadnia. Tényleg nem egy nehéz, nem egy bonyolult dologról beszélünk, de valójában mégis az. Mert könnyen lehet, hogy azért, mert ragaszkodunk a saját dolgainkhoz, vélt igazságainkhoz, vagy éppen a kudarcainkhoz, fájdalmainkhoz, ezer mindenhez. Miközben az Isten gondoskodni szeretne. Tehát ez minden vágya. Ezért él. Nem? Tehát mi másért élne, hogy ezt a gondoskodást elvégezze, megkapálja, megtrágyázza a földet. És az embernek csak ez a feladata, hogy ezt a gondoskodást elfogadja. Emlékszünk a Zakariási esetre, igaz? Tehát Józsua főpap esetére. Józsua főpap ott áll a mennyei jelenetben, Zakariás könyve 3. fejezete. ott áll, és az egész jelenetnek az a kulcsa, hogy Józsua főpap nem lép ki ebből a jelenetből, és nem mondja azt, hogy köszönöm, erre a tiszta ruhára nekem nincsen szükségem. Nem mondja azt, hogy kérem szépen azt a tiszta ruhát, én majd felöltözöm, leveszem magamról a tiszta ruhát, vagy a szennyes ruhát, fölveszem a tiszta ruhát, semmilyen nem történik. Józsua főpap ott áll. Józsua főpap engedi, hogy mindez megtörténjen vele. Ez is az elfogadásról szól. Tulajdonképpen mindig ide jutunk. Az a legigazibb alázat, és nem véletlenül kezdi így Ellen White ezt a mondatot, az a legigazibb alázat, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. De ebben benne van egy gondolkodásmódváltás. Tehát itt ugye nem arra figyel az ember, vagy kell, hogy figyeljen az ember, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket ő elkövetett, amilyen úton ő járt. Nyilván ez nagyon-nagyon fontos, és ezt nem szabad elfelejteni. De elsősorban nem arra figyel, hanem a gondolkodásmód változás abban van, hogy az Isten munkájára figyelek, hogy ő mit tesz értem. Tehát nem magamra figyelek, hogy nekem milyen bűneim vannak, és már megint elkövettem ezt, és ugyan közeledik egy úrvacsora, de megint azt tudom mondani, hogyha végignézek az életemen, hogy csak kudarc-kudarc hátán, nem erre figyelek elsősorban, mindezzel számot kell vetni. Nem azt mondom, hogy ne vessünk számot, dehogy nem, vessünk számot. Hanem arra figyelek, hogy az Isten hogyan munkálkodik értem. Tehát ő ad segítséget az igén keresztül, másokon keresztül. Ez lehet családtag, ez lehet gyülekezeti tag, de ezeket a segítségeket sorra venni, ezeket a segítségeket átgondolni, hogy tényleg, ha végignézem az elmúlt negyed évet, ha végignézem az életemnek ezt a szakaszát, hát ott volt ő is, aki segített. Lehet, hogy csak egy szóval, lehet, hogy csak két mondattal, lehet, hogy valamit kaptam tőle. De ott volt, és ez a munka az Isten munkája volt. Tehát elsősorban nem magam vagyok a gondolkodásom középpontjában, hanem az Isten, hogy ő mit tesz, értem. Nem nagy különbség egyébként látszólag. Mert nyilván magamról gondolkodom, nyilván a gyümölcstermésnek az életemben, tehát nálam, a saját életemben kell beindulnia, nem a másikra kell, hogy figyeljek. De akkor, amikor ezen gondolkodom, akkor soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt az Isten szeretné munkálni és szeretné elérni bennünk. Ne felejtsük el azt a gondolatot sem, amit mondtam szintén a gyerekeknek, a lélek gyümölcse. Ez a 9 dolog, Galata 5.22. A lélek gyümölcse. Tehát ezeket az Isten beírleli. Ezekről az Isten gondoskodik. Erről garanciát vállal. Nem azt mondja, hogy ember, ez a 9 dolog, amit neked el kell érned, törekedj elérni, és legyél olyan, aki ezeket megvalósítja az életében. Hát ugye, ilyen jellegű gondolatot nem olvasunk az igében. Törekedni természetesen kell, és küzdelmet kell folytatnunk. Tehát nem arról van szó, hogy ne lenne küzdelem az ember életében, hogy ne lenne. De ezt a munkát, ezt a mozzanatot nem szabad elfelejtenünk. A lélek adja. A kertész dolgozik, a kertész kapál, a kertész trágyáz. Tehát az ember feladata az, hogy ezt fölismerje, és azt mondja, hogy tényleg, hát az Isten értem tesz rengeteg mindent. Akkor mi az én feladatom? Nem ellenállni, nem azt mondani, hogy köszönöm, nekem erre nincs szükségem, vagy keresek mást, vagy engem ez nem érdekel ez a munka, hanem azt mondani, hogy igen, elfogadom ezt a gondoskodást, elfogadom ezt a gondoskodást, elfogadom az Isten munkáját, elfogadom azt, hogy ott vannak ezek a gyümölcsök, szeretnék kiformálni bennem, és ez minden vágya, hogy az övé legyek. Nagyon nagy dolog tehát ez, amit itt a Galata levélben csak ebben a szókapcsolatban olvashatunk, hogy a léleknek gyümölcse. A léleknek gyümölcse, mert ez a Szentlélek munkája. Az ember része pedig az tehát, hogy elfogadjon. Kedves gyülekezet, egyetlen igeszakaszt szeretnék már csak olvasni a Kolossé beliekhez írt levélből. A Kolossé levélből az első fejezetből, mert ott látjuk, hogy milyen természetességgel beszél az apostol erről a bizonyos gyümölcstermésről. Kolossé beliekhez írt levél, első fejezet, és ott a harmadik verstől a hatodik versig olvasom az igét. Tehát Kolossé 1, harmadik versről a hatodik versig. Hálát adunk az Istennek, és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának mindenkor ti értetek könyörögvén, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok. A mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium, amely eljutott hozzátok is, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem. Úgy, mint nálatok is anaptól fogva, amelyen hallottátok, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Eddig olvasom. Bevezető szavak, bevezető gondolatok a kolossai gyülekezetnek. Gyönyörű szép egyébként, ahogy megdicséri, bátorítja egyben a kolossai gyülekezetet az apostol, Pál apostol, és azt mondja, hogy igen, ti az Isten beszédét hallottátok, de ez a beszéd, ami egyben az evangélium, ez ott volt nálatok, és gyümölcsöt termett. Erről olyan természetességgel beszél az apostol, de olyan természetességgel, hogy szinte fel se tűnik. Nem? Tehát szinte meg se akadunk, szinte fel se tűnik ez a gondolat, hogy és gyümölcsöt terem. Ott van a 6. versben. Azt mondja, amely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem. Sőt, aztán itt folytatja, úgy, mint nálatok is anaptól fogva, amelyen hallottátok, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Tehát ez a gyümölcstermés az apostol szerint, Pál apostol szerint, ez teljesen természetes. Tehát természetes következménye annak, hogy az evangéliumot hallja az ember, és ezek a gyümölcsök kialakulnak. Nem? Tehát ez egy napnál világosabb dolog. Na most az ember feladata már csak az, hogy ezt a munkát az Isten részéről akadálytalanná tegye. Tehát ne mondja azt, hogy nincs rá szükségem meg, én majd jobban tudom meg, én majd törekszem, és akkor majd én kitalálom, hogy lehet szeretetteljesnek, meg béketűrőnek, stb. Lenni. Nem. Ahogy hallom az evangéliumot, az gyümölcsöt terem. Tehát ez egyszerűen így működik, letagadhatatlan. Kolossiaknál ez teljes természetességgel így ment. Azt mondja, anaptól fogva, döbbenetes egyébként ez, anaptól fogva, amelyel hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Tehát ez egy készséges gyülekezet, ez befogadta az igét. Attól a naptól fogva, hogy az evangéliummal találkoztak. Na most ebből következik tehát, hogy ez a fajta természetesség, ez ugye nem csak a kolossai, aki lehet. Tehát ez a miénk is lehet. És így lesz ebből fejlődés, így lesz ebből gyümölcstermés. Hogy jön az evangélium, na most ehhez az evangéliummal kapcsolatban kell állnunk. Tehát késztetéseket kell, hogy kapjunk az Istentől. Ehhez kiváló alkalom egy istentisztelet, vagy szombatiskola, vagy egy testvérrel folytatott, vagy hívővel folytatott beszélgetés. Rengetegféle módon szólíthat meg bennünket az Isten, de hogyha ez a megszólítás, ez megtörténik, ennek gyümölcstermés kell, hogy legyen a következménye. Ha visszatekintünk az életünkre, és azt mondjuk, hogy azért bizonyos pontokon ezt a gyümölcstermést nem látjuk, nem érzékeljük, akkor jó, ha figyelembe vesszük, hogy a hiba az nem a másik oldalon van. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az Isten nem dolgozott volna eleget miértünk. Akkor azt jelenti, hogy valami akadály ott áll az útjába, azt el kell takarítani, és ne felejtsük el, a lényeg, Ellen Goodwight szavait és mondatait felhasználva, illetve egy mondatát felhasználva, a lényeg az elfogadás. Az elfogadás. Tehát, hogy folyamatosan elfogadom, befogadom az Isten munkáját, és ebből gyümölcstermés lesz, kell, hogy legyen. Teljesen természetes, mert az evangélium ezt eredményezi. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban így történjen ez a mi életünkben, és kívánom azt, hogy a terméketlen fügefa egyébként drámai példázatából ezt a fajta örömhírt is lássuk meg, hogy nem kell ennek így lenni, hogy ez a fügefa, vagy szőlőben lévő fügefa, ez gyümölcstelen legyen. Pillanatnyilag az a példázat szerint, de az Isten szeretné ezt kimunkálni mindannyiunk életében, és nem csak egyen-egyenként, hanem mint közösség is, mindannyiunk életében, hogy ezek a gyümölcsök, ezek ott legyenek. Ne felejtsük el a gondolatot, teljesen természetes, hogy ott vannak. Letagadhatatlan következménye az evangéliumnak, hogyha nem vetünk elé akadályt, hogy ezek a gyümölcsök, ezek ott lesznek, kiábrázolódnak a lelkünkben. Az Úr segítsen ehhez bennünket hozzá. Amen.
Záró énekünket énekeljük el, az 55-ös számú éneket, és az első, második versét énekeljük, és imádság után a harmadik, negyediket. Tehát 55-ös ének első-második versét. A záró imádsághoz is hasonlóan a kezdő imádsághoz, akik megtehetjük és szeretnének, azokkal letérdelve imádkozzunk.
Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük azt a munkát, amit értünk végzel, és köszönjük, hogy ez a munka, ez fáradhatatlanul zajlik. Értünk is, másokért is, értünk, mint népért is. Köszönjük, hogy te csiszolni akarsz bennünket, köszönjük, hogy te gyümölcstermővé akarsz bennünket fordítani. És hálásak vagyunk azért, hogy ebbe a munkába te nem fáradtál bele. Hálásak vagyunk azért, hogy ennyire szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy ragaszkodsz hozzánk. Köszönjük azt a munkát, amit végzel, hiszen rendkívül szerteágazó ez a munka, akár csak egyen-egyenként értünk is, de ugyanúgy másokért, mindannyiunkért, amit megteszel. Köszönjük, hogy folyamatosan munkálkodsz, és kérünk, segíts elfogadni ezt a munkálkodást. Segíts, hogy meglássuk ennek a jelentőségét, meglássuk ennek a szépségét, és segíts, hogy megadjuk magunkat te neked, aki életünk ura szeretnél lenni. Segíts, hogy valóban az életünk irányítását átvehest, és valóban te állhass a mi gondolataink, szavaink, szokásaink mögött. Kérünk, hogy légy velünk, Istenünk, és segíts, hogy elfogadjuk ezt a gondoskodást, amit te értünk tettél, és segíts, hogy ebből fakadjon az irántad való szolgálat. Kérünk, hogy légy velünk, Urunk. Jézus Krisztus nevében fohászkodunk ezért. Amen.
Megkezdett 55-ös énekünk harmadik és negyedik versét énekeljük.